Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második leveléből így szól Isten igéje rajta keresztül. Ilyen bizodalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt, nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk, ellenkezőleg. Ami alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el, imádkozzunk. Olyan drága dolog, édesatyánk, a régi ének szerzővel együtt imádkozni. Szinte mindent elmondtunk, Urunk, bár sokszor a mi szavaink, a mi énekünk úgy tűnik, mintha kongó szó lenne, vagy üres ének, mert néha nem gondoljuk át, amit mondunk, nem érezzük át, amit éneklünk. Kérünk téged, hogy tölts el bennünket a te szent lelkeddel, hogy áldjunk és magasztaljunk téged azért, hogy itt vagy köztünk, hogy hódolattal eléd borulhatunk, hogy áldhatunk, csodálhatunk, csodálatos felség. És köszönjük, hogy valhatjuk, hogy által jársz mindent, és köszönjük, hogy rám és ránk ragyogni engeded a te életadó áldott lelked. Kérjük, hogy ahogyan a kis virág kibomlik, hagy nyíljon meg a mi szívünk és az életünk is, hagy bontakozzon ki a te lelked, a te igéd ereje által, hogy egyszerűen, de csodálatosan tükrözzünk téged, aki mindenek felett való Úr vagy, aki csodálatos Isten vagy, egyedül és hasonlíthatatlan, szent, örök, mindenható Úr, aki előtt szeretnénk megállni, áldva, magasztalva, dicsőítve téged. Kérünk, Urunk, ezt a mai estét is, ahogyan nekünk ajándékoztad, ajándékozz nekünk a te ígédet is, a te szavadat, a te gondolataidra vágyunk, Urunk, amelyek felette vannak a mieinknek. Kérjük, nyisd meg ehhez a mi fülünket, a szívünket, hogy befogadói legyünk az élet beszédének, és legyünk olyanokká, mint a csillagok e világban, akik élet beszédét tartják mások elé, hogy mások is találkozhassanak veled, hogy az életük megújuljon, megszabaduljon minden kötözöttségből, minden bajból, a legnagyobb nyomorúságból, a nélküled való életből. Kérjük, Urunk, hogy áraszd ki lelkedet és Jézusért, drága megváltónkért, édesatyánk, hallgasd meg a mi áldó, magasztaló kérőimádságunkat. S legyen mindenért ezen az estén is egyedül tiéd a dicsőség. Amen. Isten igét olvasom most testvérek ezen a mai estén Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első leveléből, az első levél 15. fejezetének első 11 verséből. Akinél itt van a Biblia, nyissuk ki együtt, és kövessük Isten igéjét, és figyeljünk majd ennek üzenetére. Kiemelem majd különösen is a 10. verset, de olvasom tehát a megnevezett helyről Isten írott igéjét, mely így szól. Eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok, általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké.
Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnélik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több, mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Aztán megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy tolszülöttnek, megjelent nekem is. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába valóvá. Sőt, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár ők így prédikálunk, és ti így lettetek hívőkké. És most újra olvasom a 10. verset. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Szeretett testvérek, hálatelt szívvel vagyok együtt ezen a héten a testvérekkel, Isten igéje fölé hajolva, mert arról a csodáról olvasunk, hallunk, értetünk meg dolgokat, hogy milyen más is Isten gondolata, mint a miénk, és milyen más is Isten szerint az, ami lehetetlen, mint amit mi magunk lehetetlennek látunk. Ezen a mai estén a lehetetlen kifogásról fogunk hallani. Ahogyan olvastam az igét, ebben a csodálatos ige szakaszban, amelynek a kibomlása további menetele egy csodálatos fejezet, hiszen a feltámadás hatalmas erejéről, evangéliumáról szól. Pál apostol úgy kezdi el a tanítást, hogy az evangéliumi küldetés pontos tartalmát fogalmazza meg. Az egyik első evangéliumi leírást olvassuk, amely leírásra került, és tulajdonképpen a legtömörebb formában olvassuk az evangéliumot, amely emberek életének fordulatát jelentette. Pál apostol ezt juttatja eszébe a testvéreinek, a Korintusban élőknek. Azt az evangéliumot, amit hirdetett, azt az evangéliumot, amelyet befogadtak, azt az evangéliumot, amely által üdvösséget nyertek. Akik tegnap együtt lehettünk a tegnapi estén, négy kérdésre egyszerűsödött le az a probléma, hogy vajon mi, keresztény emberek, és a lehetetlenről beszéltünk, miért nem szólunk? Miért nem hirdetjük az evangéliumot? Ezek a kérdések kerültek elénk. Van-e, ami késztet minket a szólásra? Aztán tudjuk-e, hogy mit kell mondanunk? Hisszük-e, hogy ez a mi feladatunk, hogy tudnélik szóljuk az evangéliumot? És végül, hogy bízunk-e abban, hogy van értelme annak, hogy hirdessük az evangéliumot? Én hiszem, hogy ezekre a kérdésekre is, és sok másra is választ kapunk Isten szavából. Most is, de ha nem ezen a héten, Isten szava bizonyára megválaszolja ezt nekünk az ő lelke által. Tegnap a késztetésről, az ösztönzésről hallottunk. Arról, hogy miért is kell, és miért is jó és tulajdonképpen miért lehetetlen, hogy ne szóljunk? Mert mondtuk tegnap, nem csak azt mondja el nekünk Isten, hogy mit kell tennünk, hanem azt is, hogy miért. De jó, ha ezt megértettük. A kiváltságunkat. Ezt a mérhetetlen, csodálatos lehetőséget. És azt, hogy mindez Isten dicsőségét, Jézus Krisztus drága nevének a felemelését jelenti, és emberi életek halálból életre jutását. És ma, ha csak nagyon egyszerűen és röviden is, testvérek, a tartalom világosan tisztázódik. Hiszen azt kell továbbadnunk, testvérek, amit mi is kaptunk. Ahogyan Pál is ezt mondja, amit kaptam, azt adtam tovább. És mi, amit kaptunk? Nagyon fontos, testvérek, hogy ez az evangéliumi tartalom töltse be a szívünket, a gondolatainkat, és erről beszéljünk. Nagyon egyszerűen mondja el Pál, nagyon világos, és nagyon komolyan kell, hogy ez kinyíljon előttünk. Ezt mondta, Krisztus meghalt a mi bűneinkért, az írások szerint, minden szava hangsúlyos. Ha tehetném, egész héten ezt a mondatot bontogatnám a testvérek előtt, de azt gondolom, Isten lelke ki is bontja ezt számunkra. Ha valaki fölé hajol és kéri, világos lesz. És aztán folytatja, eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent, és elmondja, hogy kiknek, és legvégül neki is, mint egy tószülöttnek. Az evangélium Jézus Krisztus, az evangélium Jézus Krisztus bűneinkért való halála, és a mi új életünkért való feltámadása. Ez az evangélium titka. Ez a tartalom. Testvérek, ne legyen kétségünk abban, hogy mit kell elmondanunk. És nagyon fontos, hogy erről beszéljünk, mert az embereknek ez jelent megtartatást. És megint fontos, hogy a legelső nap mondtam ezt, testvérek, nem az a kérdés, hogy az emberek mire várnak, mit gondolnak, mit szeretnének hallani. Az a kérdés, hogy Isten mit üzen nekik. Ezt üzeni. Jézusban testté lett Isten üzenete. Jézus Krisztus kereszthalálában, feltámadásában benne van az egész élet gyógyulásának foglalata. Ez a tartalom. Ezt kell elmondanunk. Ez az üzenetünk leglényegibb tartalma. Pál erre eszmélteti újra a korintusiakat. Ezt juttatom eszetekbe? Ez az, amit hirdettem nektek, ez, amit befogadtatok. Ezáltal üdvözültök is. Testvérek, ezáltal üdvözülünk. Az evangélium által. És hiszem, hogy ez az életünkben kibomlott. És újra mondom, ha most nem is magyarázom, és magyarázhatom végig, de Isten lelke kibontja számunkra, és ha hirdetni kezdjük mások számára, Isten lelke kibontja majd ennek az evangéliumi lényegi üzenetnek a csodálatos tartalmát. Nem másról kell beszélnünk. A kérdésekből már választ kaptunk kettőre. Miért is mondjuk el, mi késztet bennünket? Tegnap hallottuk ezt. Miért lehetetlen, hogy ne szóljunk? Ma halljuk azt is, hogy mi a tartalma. Nem mondhatjuk, hogy nem tudjuk, hogy mit kell elmondanunk. Ezt kell elmondanunk. Ez az evangélium. És olyan csodálatos látni Pált, aki egészen biztos volt a küldetésében. Abban is, hogy mit kell elmondania, és abban is, hogy ennek értelme van. De testvérek, hogy van-e ennek értelme, hogy elmondjuk? Testvérek, itt ülve, itt állva, egyszerű emberekként, élő bizonyságai vagyunk ennek. Élő transzparensei vagyunk annak, hogy van értelme, mert Isten minket megfordított, Isten megváltott, Isten megszabadított, megigazított és megdicsőít. Van értelme, ezért ülünk itt. Mindnyájatok élete, élő bizonyságtétel arról, hogy van értelme. Ne tegyük föl hát a kérdést. Van-e értelme nekem elmondani másnak? Mert ha veled megcselekedte az Isten, hogy ne cselekedhetné meg mással is. Gondold végig az életedet, gondold végig, hogy mi mindenben voltál, és hogy hogyan szabadított ki téged. Az evangélium drága üzenete, Isten csodálatos szeretete, amely ezen keresztül elért hozzád. Ha velünk megtörtént, hogy ne lenne értelme továbbadni ezt az üzenetet? Nem is tehetjük, hogy ne adjuk tovább. Hallottuk tegnap ezt a lehetetlenséget. Hadd mondjam most így, a magvető feladata, hiszen ez a dolgunk, a drága ige mag, az evangélium magjának hirdetése, vetése, egy reményteli feladat. Mert testvérek, ha arra gondolunk, és Jézus csodálatos példázata józanít is, de bátorít is, hogy a mag, az Isten igéje, a mag magában hordozza az életet. Csak hintenünk kell, csak mondanunk kell, nem mi adjuk az életet. A magban van az élet. És az, hogy hova hullik, és mi lesz belőle, Isten drága munkája ez. A magvető feladata reményteli. Mi tehát a lehetetlen? Hogyha a növekedés feltételei is ott vannak a magban, akkor mi tehát a lehetetlen? Ma arra hívja fel a figyelmünket, Urunk, testvérek, hogy lehetetlen a kifogás. Lehetetlen a kifogás. Mert testvérek, az egyik legnagyobb visszatartó és visszahúzó erő az, ha magunk lehetőségeire hivatkozunk, anélkül, hogy látnánk, hogy mi a feladatunk, és mi nem. Olyan szomorú, testvérek, hogy a magát hívőnek valló ember is kifogást keres arra, hogy miért nem teszi meg a feladatát. Miért nem végzi el a dolgát? Egy nagyon kedves hívő, idős presbiter testvérem, akivel együtt szolgálhattunk, én az ifjúsági szolgálatban szolgáltam, feleségemmel együtt egyik gyülekezetben itt Budapesten a teológus éveink alatt, és ő mondta ezt olyan jó, ahogyan megfogalmazta, Isten országában nincs munkanélküliség, testvérek. Isten országában csak munkakerülők vannak. Ez elég tragikus. Ott nincs munkanélküliség. Ne hasonlítsuk össze a magyarországi munkanélküliségi rátával, mert nincs munkanélküliség. Az Isten országában mindenkinek van dolga. Mindenkinek van feladata. Mindenkinek van küldetése. De amíg visszamegyünk egy kicsit az emberhez, és azért vizsgáljuk magunkat, hogy hívő emberként is az ember, amely természetünket jellemzi, bizony jelen van még, csak nem kell és kellene, hogy uralkodjon rajtunk. Az ember, testvérek, tulajdonképpen az ember egyik fő jellemvonását két szóban le lehet írni. Az ember egyik fő jellemvonása a hárítás. Figyeljük meg, hogy milyen gyakran hangzik el, nem én, hanem. Nem én, hanem. Hanem valaki más. Nézzük meg az Édent és az ősbűnt. Hát nem ez történik? Az első dolog a menekülés, a rejtőzés, az Isten elől való elhúzódás, meg a önmaguk elleplezése, fügefa levelekkel való elleplezése után ez a hárítás. Mert az Úr utoléri az embert, azt kérdezi, hol vagy? És csak nem ettél arról, amiről azt mondtam, hogy ne egyél, és mit mond a férfi? A nő, az asszony, akit mellém adtál. Nem én, hanem ő. Testvérek, onnantól kezdve ez így működik. Mindnyájunknak ez az egyik fő jellemvonása, nem én, hanem ő. Ott vagyunk a családba, most magamról inkább, mint a sajátjaimról. Emlékszem, három fiú közül kérdezték a szüleim, ki csinálta? Nem én, ez volt az első. Nem én, hát gondolom más családban ilyen nincs, ez csak nálunk történt. Meg itt a testvérek nem szoktak hárítani. Mindig mindent elvállalunk. Igen, én voltam. Igen, én csináltam. Hát testvérek, nincs ott bennünk ez a megveszekedett jellemző, hogy nem én. Ha valami rossz történik, nem én voltam. Nem tehetek róla. Ebben a két szóban, hogy nem én, tulajdonképpen benne van ez a hárító mechanizmus, amiben ott élünk, és ott nyomorodunk meg, pedig ott is azt lehetett, kellett volna mondani, Uram, hát valóban mondhatjuk, igazat mondod, hát tényleg az asszony. Csak még az a legszomorúbb ebbe testvérek, és ez mindig áthatja a szívem, mert nem tudom most se nem elmondani, hogy tulajdonképpen ebben a hárításban a legszomorúbb, a legsötétebb, a legnagyobb lázadás az, hogy tulajdonképpen Isten ellen lázadt Ádám. Azt mondta, az asszony, akit mellém adtál, tulajdonképpen te rontottad el. Hát nem én, hát te rontottad. Miért ilyen asszonyt adtál? Mert idáig megyünk, testvérek, hogy nem én, a másik, de ha nem a másik, Isten rontott el az egész világot. És benne mindent, ami rosszul történik. Elképesztő, milyenek vagyunk. Pedig azt kellett volna mondani, hogy Uram, én voltam, bocsáss meg. Én voltam. És ott gyógyul az élet, amikor a lélek elvégzi bennünk, bennem, én. Ugyanakkor, testvérek, csak egy szóban megfogalmazható a legdöntőbb problémánk. Hát kíváncsi lennék, hogy mit mondanánk. Én így értettem meg. Egy szóban. A legdöntőbb problémánk az így hangzik. Én. Ez a legdöntőbb problémánk. Még csak nem is a hárítás, hanem a fordítottja. Én. Mert testvérek, pont azért hárítunk, mert önközpontúak, én központúak, önteltek vagyunk. Istentelenül önteltek vagyunk. Én. Leegyszerűsítve, testvérek, minden, ami jó, az tőlem van. Minden, ami rossz, az mástól. Ez a képlet, ez a rendszer. Minden, ami jó, tőlem, minden, ami rossz, mástól. És ha beletesszük magunkat, testvérek, látjuk, ha ki kell valakit emelni pozitívan, az én legyek. Mert én vagyok valaki. Hát ha valakinek meg kell köszönni, hát akkor nekem köszönjék meg. Ha valakinek azt kell mondani, hogy ez szép volt, hát nekem kell mondani. Én vagyok a középen. Én és én. De, ha valakit el kell marasztalni, na az nem én vagyok. Az nem én vagyok. És ne is próbálják meg, nehogy én rám kritikát mondjanak. Hát hogy jönnek hozzá? Én felette állok ennek. Testvérek, ilyenek vagyunk önmagunkban. De jó, ha ezt látjuk. Nem azért, mert jó érzés, hanem azért, mert látjuk a valóságot. De csodálatos dolog látni, hogy az élő Isten, a hatalmas, dicsőséges Isten, az ilyen öntelt embert, mint én, újjászüli, újjáteremti. És testvérek, ami a feje tetején áll, az a talpára kerül. Megdöbbentő látni ebben az összefüggésben. Mert testvérek, az újjászületett ember tisztában van vele, hogy kicsoda ő önmagában, és tisztában van azzal, hogy kicsoda az ő ura, és kivé lett. És az ilyen ember, testvérek, alapvetően látja, hogy a hiba nem másban van, hanem bennem. És a jó nem bennem van, hanem másban. Értjük a fordulatot, testvérek? Amíg mi Isten nélkül élünk, bennem van a jó, másban van a rossz. Amikor Isten szerint új életet kaptam, világosan látom, bennem van a hiba, és másban van a jó. És most, ha ezt lebontjuk és látjuk világosan a küldetésünkre nézve, akkor látjuk Pált, aki erről van. Mert a küldetés tekintetében ez azt jelenti, testvérek, hogy a sok fáradozás, a sok szolgálat nem magától adatott. Vagyis, hogy ő is ezt mondja, nem én tettem a jót, az Isten bennem lévő kegyelme. Nem a rosszat hárítja ezzel, hogy nem én, hanem a jót hárítja, testvérek. Ez egy más természet. Ez egy teljesen más gondolkodás. A jót mindig Istennek tulajdonítja. A jót, ami benne van, soha nem magának. A dicsőséget soha nem magának, mindig Istennek tulajdonítja. Ez az újjászületett ember jellemvonása. Nem én, hanem az Úr. És ez, testvérek, ne értsék félre a szót, nem kötelező keresztény szerénység. Nem. Ez dicsekvő alázat, bátor hitvallás. Pál azt mondja, hogy nagyon sokat fáradoztam, mert Isten nem tette hiába valóvá a kegyelmét bennem, fölhasznált, bevont az ő munkájába, eszköz lettem a kezében, sokat fáradtam, sokat szolgáltam, még ilyet is mond, talán többet, mint az összes apostol. Micsoda mondatok? De közben azt is kimondja, nem vagyok még apostolnak sem, méltó, hogy neveztessem. Ez a kettőség igaz volt Pálban. De amikor mondja, rögtön a szívéből fakad, de nem én, hanem Isten velem lévő kegyelme. Testvérek, milyen jó olvasni ezt. Milyen jó hallani ezt. A küldetésben nem én vagyok a lényeg, testvérek, hanem a kegyelmes Isten, aki használ engem is. Nem kell kifogást keresve érvelnem, hogy én nem tudom megtenni a feladatomat, mert én ilyen vagy olyan vagyok. Ilyen sokszor mégis megtesszük, pedig ez lehetetlen. Lehetetlen ez a kifogás. Én nem tudom megtenni, mert ilyen meg olyan vagyok. Hát de nem én vagyok a lényeg, hanem az én drága Uram, a küldő Úr, a kegyelmes Isten, aki kiválasztott engem. Lehetetlen a kifogás, mert nem is én vagyok a végső kivitelező, hanem mindig az Úr, az én Uram. Kijózanít, testvérek, az apostol vallomása. Mert nem azt kell mondanom, hogy én nem tudom elvégezni, hanem azt kell mondanom megfordítva, nem én, hanem a kegyelmes Isten. Micsoda fordulat ez? Értjük ezt a pici fordulatot, testvérek? Nem azt kell mondanom, hogy én nem tudom megcsinálni, hanem azt kell mondanom, nem én, hanem a kegyelmes Isten. Az az ember megváltozik. Annak a légköre, az élete, az egész lelkülete másra lesz, aki ezt tudja mondani. Nem én, hanem a kegyelmes Isten. És az életében fölragyog ez a hatalmas, kegyelmes Isten. Mert testvérek, ha ezt felismerem és megvallom, megfordul, megváltozik minden. Mert nem a magam erejére, nem a magam bölcsességére, rátermettségére kell támaszkodnom, hanem a küldő Úr hatalmára, bölcsességére és alkalmassá tevő kegyelmére. Milyen más így gondolkodni? Milyen más így élni? Milyen más így járni az emberek között? A zsoltáros így ír erről, sokan jól ismerik, a Káli fordítás szerint a régebbi fordítás talán jobban a kifejezés, de az új fordítás is elmondja így. Ha Isten segít, a falon is átugrom. Kinek van aláhúzva a Bibliájában ezt, testvérek? Ha Isten segít, a falon is átugrom. Hát a falon nem nagyon szoktunk átugrani, testvérek. Még a világbajnokok sem nagyon tudnak, főleg, ha magas a fal. De ha Isten segít, a falon is átugrom. Ha Isten velem, a lehetetlen lehetséges. Ha ott van a hajómban, ahogyan idéztem, ott van Simon Péter hajójában, vesd ki a hálódat fogásra. A lehetetlen lehetséges. Szakadoznak a hálók. Ha Isten segít, a falon is átugrom. Az a bizonyosság van mindenben, testvérek, hogy amit teszek, nem egyedül teszem. Sőt, tulajdonképpen az én Uram teszi velem és általam. Ez a bizonyosság, ad nekünk alázatot és bátorságot. Nem én, hanem a kegyelmes Isten. És egy kicsit most emlékezzünk a Biblia arckép csarnokából azokra, akiket elhívott az Úr. Olyan jó lenne, ha tanulmányoznánk így az életeket, az életüket. Ha végig gondolnánk, én csak most kiemelek belőle, éppen, hogy csak érintem megint. De figyeljük meg, hogy ugyanaz, tulajdonképpen ugyanaz, ami végbe megy bennük, ugyanazok a kétségek, kifogások fogalmazódnak meg, és ugyanazok a válaszok. Ki vagyok én? Kérdezte Mózes, amikor az égő csipkebokorban megjelent neki az Úr. Ki vagyok én? Testvérem, lehet, hogy te is kérdezed. Ki vagyok én? Mit felelt neki az Úr? Úgy, de drága bizonság tételez, testvérek. Bizony, én veled leszek. Ki vagyok én? Ez egy alapkérdés, de sokkal nagyobb kérdés, kicsoda ő. És ha ő azt mondja, bizony, én veled leszek, akkor nincs mitől félni. Nem mondhatják a testvérek, azért nem ilyen egyszerű ez. Hát bizony nem, mert Mózes itt nem állt meg. Elég sok kifogást okot emelt az ellen, hogy miért nem akar menni. Tessék elolvasni majd Mózes második könyvének harmadik, negyedik fejezetében ezt. De hagyj idézzek még ebből, sok kifogás után végül így szólt Mózes, sokszor mi is mondunk ilyet. Nem vagyok én ékesen szóló. Hát nem tudok beszélni. Most mondják nekem, hogy mondd el. De én nem tudok beszélni. Mózes ezt mondta. És mit mond neki az Úr? Én leszek a te száddal, testvérek. Nem tudok beszélni. Hát baj ez? Nem. Mert ha az Úr lesz az én számmal, olyat fogok mondani, amit én nem tudok. Ó, de jó. És át fogom élni, hogy ezt nem én mondtam. Testvérek, többször bizonyosan vagy biztos vagyok benne, hogy többen el tudják mondani, hogy egy-egy lelki beszélgetésben, amit Isten teremtett, adott lehetőségül. Az ember olyan dolgokat elmond, hogy utána szívesen fölidézni. Nem tudja. Nem tudom fölidézni. Olyan dolgokat mondtam el. Hát honnan mondtam el? Olyan szívesen elmondanám még egyszer. Nem tudom. Hát nem én mondtam. Velem volt az Úr. Az én egyszerű gyarló számmal is. És a tiéddel is. Megdöbbentő látni azonban, testvérek, Mózest, hogy minden kifogást ugyan elhárított az Úr. És testvérek, Mózes mégis azt mondta, nem tudom, hogy ezt olvastuk-e, vagy olvassuk-e az igében, mert ezeket nem olyan nagyon könnyű olvasni. Hát mindezek után nem azt mondta, mint Ézsaiás, itt vagyok, küldj el engem, hanem azt mondja, küldj mást, akit küldeni tudsz. Na testvérek, Isten minden kifogást elhárít, és ott van Mózes, és azt mondja, küldj mást, akit tudsz. Én nem tudok elmenni. És testvérek, megdöbbentő látni ez, de ennél van még egy megdöbbentőbb. Még akkor is, hogyha erre magunkban itt most úgy gondolunk, hogy itt magunkra ismertünk. Nem mondtuk már ezt ki magunkba. Lehet, hogy nem mondtuk hangzatosan, Uram, küldj mást, akit tudsz. Én nem tudok, nem tudok én beszélni. Emlékszem emberekre, testvérek, előttem vannak néhányan, valamire Isten indította őket, egy közösséget, és emlékszem, amikor elmondta, hogy én ezt nem tudom megtenni. És megdöbbentő volt meg gondolni, végig gondolni, hogy miért mondja ezt. Hogy nem tudom megtenni. Nagyon egyszerű volt, amit meg kell, de én ezt nem tudom megtenni. Mózes is kimondja, nem tudom megtenni. De testvérek, nem ez a megdöbbentő, hanem az a megdöbbentő, legalábbis számomra, hogy az Úr nem mondott le a küldetésről. A küldöttről sem. Nem mondta azt Mózesnek, hogy hát, kár volt veled vesződni. Ennyit kár volt befektetni, hogy itt megmutattam magam neked a csirkevád, másnak sem mutattam meg így magam, kijelentettem magam neked, elmondtam, hogy ki vagyok. Hát veled nem érdemes. Nem ezt mondja az Úr. Testvérek, van folytatás. Van folytatás, mert minden akadályt az Úr elhárít. És Mózes megy. És Mózesnek menni kell. és Mózesnek ki kell vezetni a népet, és ki vezeti a népet. Itt van előttünk, testvérek, egy hány éves ember? Egy 80 éves ember. Egy 80 éves ember, akit elküld az Úr 40 évnyi szolgálatra. 80 évesen. De most mondhatják mások, hát még nem tartok ott, de ha valaki itt tart is, ne mondja, hogy küldj el mást, Uram, akit tudsz. Gondoljuk végig, hogyha 80 évesen kiválasztotta Mózest erre a feladatra, hiszen kiválasztotta őt már anyja méhében, de akkor bennünket is kiválaszthat. Talán még nem késő. Biztosan nem késő. Van dolgunk, van feladatunk. De hogy ne csak ezt a végletet lássuk, nézzünk most egy fiatalra, Jeremiásra. Jeremiás kifogása így hangzott. Hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Hát nem volt elég tapasztalata. Az Úr azonban ezt mondta neki, ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj. Ahova csak küldelek, ne félj tőlük, mert én veled leszek. Szádba adom igéimet. Testvérek, egy fiatal embert is elküld az Úr, mert nem pusztán a tapasztalat vagy a tapasztalatlanság a kérdés. Az igazi kérdés a küldetés aktualitása és a küldő Úr jelenléte. És nem fogom tovább magyarázni, de gondoljunk egy pillanatra Jónásra. Jónásnak is mennie kellett, pedig ellenkező irányba indult. De az Úr nem engedte, hogy végképp elhárítsa a küldetését, pedig elég sok mindent megtett érte. De az Úr odavitte, ahol a dolga volt, és mondania kellett, amit mondania kellett. És amíg fokozni lehet, akkor fokozhatjuk, mert itt van előttünk a Saulból lett Pál. Amikor Saul volt, ő nem ellenkező irányba ment, testvérek, hanem ellene ment. Azt mondja ki itt, ezért mondja, hogy torszülött, és a legkisebb, aki nem nevezhető apostolnak, mert üldözte az egyházat. Saul ellene ment az Isten országa, evangéliuma ügyének, és megállította, megfordította, újjászülte, és elküldte őt az Úr. És ő lett az, aki ezt mondja itt, amit olvasunk, hogy az evangélium hirdetője lett, és sokat fáradozott, sokat szolgált, és áldás volt rajta, mert az Úr elhívta és elküldte őt. És ő nem volt engedetlen, nem tárgyalt testtel és vérrel, hanem ment, ahova a küldetése indította őt. Tisztába jött magával, és tisztába lett az Úrral. És tulajdonképpen ez a legdöntőbb kérdés. Mert testvérek, vannak és lehetnek kifogásaink, de mindent elhárít az Úr. Nem érdemes. Vagy ha őszintén el is kell, hogy mondjuk, egyértelműen meg kell, hogy tapasztaljuk, hogy lefegyverez az Úr. És ha megfigyeljük, ez a szófordulat szinte minden helyen felragyog, de az Úr. Magamban bizonytalan vagyok, de az Úr bizonyosságot ad. Magamban erőtlen vagyok, de az Úrban mindenre van erőm. Nem tudok beszélni, de az Úr számba adja a szavakat. Én az ellenkező irányba mennék, de az Úr megfordítja az utamat. Magamat alkalmatlannak látom, de alkalmassá tesz az Úr. Félelmek jelennek meg bennem, de az Úr bátorít. Kicsinek látom magam, de az Úr mindennél nagyobb. És ha őszintén szembenézünk magunkkal, de sokkal inkább a mi Urunkkal, akkor testvérek, aláhúzom most, lehetetlen a kifogás. Sőt, nagy hálával és bátran valhatjuk Pállal együtt, nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Igen, testvérek, ez a titka az életünknek. Ez a mi szabadságunk, és ebben van, amelyben felragyog a mi Urunk dicsősége. Hiszen nem csak mi, hanem mások is meglátják, hogy mit tehet Isten egy porszem ember életében. És éppen ezért a hívő ember, az igazán hívő ember, alázatos és bátor ember, tudja, hogy mi a dolga, és tudja, hogy mi nem. Ezért tudja, hogy nem hiába való, amit tesz. És amikor az Úr Jézus elrendelte a tanítványait, és tanúkul rendelte, nem hagyta őket magukban a küldetésükben. Azt mondta a Szentlélek, eljön reátok, vesztek erőt, és tanúim lesztek. És azt mondta, íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezeteig. Veletek vagyok minden egyes és mindenféle napon. A mindenható Úr, akié minden hatalom, menjen és földön, aki feltámadott, ő választott ki bennünket arra, hogy elmenjünk és gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Ezért hát nincs és nem is lehet olyan kifogás, amit ne oszlatna el az ő hatalma. A magvető tudja a dolgát, és azt is, hogy a magától termő föld mögött ott áll az Úr. Kell-e tennünk? Igen. Bátran, buzgón, hitből, tudva, valva, nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Áldott legyen érte. Amen.
Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Áldunk téged, örökké való Úrunk, Szent Háromság, egy örök igaz Isten, hogy egész életünk, látásunk, gondolkodásunk, életgyakorlatunk, életvitelünk megváltozik és megfordul, új lesz a te újjáteremtő csodálatos munkád nyomán. Köszönjük, hogy egészen más látunk, lehetségesnek és lehetetlennek, mint amit a nélküled való életben, abban a megkötözöttségben, ahol a legfontosabb hiányzott nekünk, hogy velünk légy, hogy mi veled lehessünk. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell kifogást keresnünk. Téged kell keresnünk és áldanunk, mert te velünk vagy. Vállaltál bennünket. Bevontál a te csodálatos embert, világot mentő munkádba. Kérjük, Urunk, hogy háríts el minden kifogást az életünkből. És kérünk téged, hogy használj fel minket. Szeretnénk a rendelkezésedre állni. Szeretnénk mások életében a te drága eszközeid lenni. Kérünk téged, hogy a te szent lelkeddel töltsd be a szívünket, és tégy készé és alkalmassá arra, hogy neked éljünk, hogy rólad valljunk, nem csak az evangéliummal, hanem a történések után is, ahogyan Pál, tudjuk és valljuk, nem mi, nem én, hanem te, a kegyelmes Isten. Te vittél végbe mindent, te munkálsz mindent, ami jó. Tőled származik minden, ami épít, ami gazdagít. Te vagy egyedül, aki betölthetsz bennünket. Köszönjük neked, hogy ezt felismerhettük, és felismerhetjük újra, és kérjük, Urunk, hogy használd ezt a hetet, hogy mindaz, ami hangzik, eljuthasson a szívünk mélyéig. És kérünk, könyörülj rajtunk, hogy ne csak értsük, hanem éljük is, amit mondasz. Kérjük ehhez a te lelkedet, Jézusért, megváltónkért. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten kegyelme legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.